Hetedik fejezet. Másnap reggel a szél még mindig csak enyhén fújt, és úgy tűnt a Püssel csak nehezen tud mozdulni a nyugat felé hömpölygő, alacsony hullámokon. Ismét hőség volt, így aztán a tengerészek félmeztelenre vetköztek, néhányuknak sápadt sepphelyek csíkozták a hátát, mutatva a korbács nyomát. Vannak, akik úgy viselik, mint a büszkeségük jelképét, mondta Chase Sharpnak. Habár remélem ezen a hajón nem így van. Maga nem szokott korbácsoltatni? Csak ritkán kell, felelte Chase, nagyon ritkán. Talán csak kétszer fordult elő, mióta parancsnok vagyok. Kétszer 3 év alatt. Az első tolvajlás miatt történt, a másik pedig azért, mert az illető megütött egy tengerész altisztet, aki valószínűleg kiérdemelte, hogy megüssék, de a fegyelem az fegyelem. Haskell hadnagy szeretné, ha többet korbácsoltatnék, úgy véli, ez sokkal hatékonyabbá teszi a munkát, de nem hiszem, hogy szükséges. Rosszkedvűen nézte a vitorlákat. Nincs szél, semmi Isten verte szél. Mi a fenét gondol Isten, mégis mit csinál? Ha Isten nem küld szelet, akkor Chase ágyúgygyakorlatot tart. Mint a haditengerészet minden kapitánya, ő is beszerzett a saját költségén tartalék lőport és lövedékeket, hogy a legénység gyakorolhasson. Reggelente kinyitottak minden lőrést, még a kapitány kabinjában is, a hajót pedig átható, fehéres szürke füst vette körül, ami csak fájdalmas lassúsággal oszlott el. Ez bal szerencsét jelent, jegyezte meg Pill, a másodtiszt. Kerekarcú kövérkés, vidám férfi volt, ugyanakkor ápolatlan is, ami bosszantotta az első tisztet. A Pill és Haskell közötti ellenségeskedés gondterhelt, feszültségekkel teli helyé változtatta a tiszti szállást. Sharp érezte a rossz kedvet, és tudta, hogy Chase-t is felzaklatja az ügy, ahogy tudatában volt annak is, miszerint a hajó legénysége jobban kedveli Pillt, aki sokkal könnyedebben kezelte a dolgokat, mint a magas, mosolytalan Haskellt. Bal szerencsét! Az ágyúzás elűzheti a szelet, magyarázta Pill megfontoltan. Kék kabátja sokkal viseletesebb volt, mint Sharp vörös zubbonya annak ellenére, hogy a másodtisztről az a hír járta, hogy vagyonos ember. Megmagyarázhatatlan jelenség, folytatta Pill, de az ágyúk elűzhetik a szelet. Ezt bizonyítandó a Gaffrúdon lógó hatalmas zászlóra mutatott. A lobogót nem vonták fel minden nap, de olyankor, ha a szél enyhén fújt, mint ahogy most is, Chase úgy gondolta, a zászló megmutathatja, hogyan változik a szél. Miért vörös? Kérdezte Sharp. A szlupon, amit láttunk, kék volt. Az attól függ, melyik admirális alatt szolgál, magyarázta Pill. Attól az admirálistól kapjuk a parancsokat, aki a vörös zászló. Ha az övé kék lenne, akkor a milyen kis kék lenne. Ha az övé fehér, akkor a milyen kis fehér. Ha az övé sárga, akkor többé már nem irányít egyetlen hajót sem. Igazán egyszerű, vigyorgott. A vörös lobogó felső sarkában a brit zászlóval lustán mocorgott, ahogy egy meleg légáramlat belekapott. Keleten, ahonnan a légáramlat jött, felhők tornyosultak. Pill állítása szerint arra volt Afrika. Ön is észrevehette, hogy a víz piszkosabb lett, tette hozzá a zavaros barna tengerre mutatva, ami azt jelenti, hogy egy folyó torkolatánál járunk. Chase mérte az ágyú csapatok idejét, és extra adag rumot ígért a leggyorsabbaknak. A lövegek hangja döbbenetes volt. Dörrenésük lesújtott a dobhártyákra, és megrázta a hajót, mielőtt lassan elnyelte volna az égbolt és a végtelen óceán. A tűzérek kendőt kötöttek a fülük köré, hogy tompítsák a lövések zaját, de a legtöbbjük még így is korán megsüketült. Sharp kíváncsiságtól hajtva lement az alsó fedélközbe, ahol a nagy 32 fontosok rejtőztek, és döbbenten állt, amikor az ágyuk tüzet nyitottak. Az ujjával befogta ugyan a fülét, de a fedélköz, melynek sötétségét nem űzték el a füstöt átdöfő és a nyitott ágyú nyílásokon beszűrődő ragyogó fénysugarak, visszhangzott a lövésektől. A hang hasba ütötte, ott zúgott a fejében, és betöltötte körülötte a teret. Az ágyúk egymás után lendültek hátra. Csöveik közel 10 láb hosszúak voltak, a lövegek egyenként csaknem 3 tonnát nyomtak, minden lövés megfeszítette a merevítő köteleket. A merevítő köteleket csapszegekkel rögzítették a hajó gyámbordáihoz, és áthurkolták az ágyú csőfarán elhelyezett gyűrűn. A félmeztelen tűzérek izzadságban fürödve ugrottak, hogy kitisztítsák a hatalmas csöveket, míg az ágyú parancsnok bőrdarabba burkolt hüvelykújjal hajolt a gyújtójukhoz. A tűzérek lőporos zsákokat és lövedékeket tettek a csőbe, ledöngölték a töltetet, majd a lövegtalphoz rögzített kötelekkel visszahúzták az ágyú torkolatát a lőrésen túlra. Nem is céloznak! Sharpnak kiabálnia kellett, hogy az egyik ágyú parancsnoka az 5-5 tiszt meghallja. Mi nem mesterlövészek vagyunk, kiáltott vissza Holderby hadnagy. Ha csatára kerül a sor, olyan közel megyünk a kurafikhoz, hogy el sem hibázhatjuk őket, legfeljebb 20 lépés, általában kevesebb. Holderby végig sétált az ágyú fedélzeten, lehajolt a gerendák alatt, és találomra megérintette néhány ember vállát. Halott vagy! Üvöltötte. Halott vagy! A kiválasztott matrózok vigyorogtak, és hálásan ültek le a hajórácsra. Holderby megritkította a legénységet akár egy ütközetben, és figyelte, milyen jól kezelik a túlélők az ágyukat. A lövegeket, akárcsak a Kaliopén, mind kovás elsütő szerkezettel látták el. A szárazföldi tűzérség egyik ágyúja sem volt akkora, mint ezek, és kanóccal kellett elsütni őket. A kanóc vörösen izzott, és a tengerész kapitányok nem merészeltek izzó, kanócos rudat tartani az ágyú fedélzeten, ahol annyi lőpor várt arra, hogy felrobbanjon. Inkább kovás elsütő szerkezetet használtak, habár egy kanócos rúd is volt a közelben, egy vízzel félig töltött dézsában, ha a kovás gyújtó esetleg elromlana. Az elsütő szerkezethez egy zsinort rögzítettek, amit ha a tűzér meghúzott, a kakas lecsapott, és szikrákat szórva begyújtotta a gyújtójukba helyezett lőporral töltött nádat. A gyújtótöltet 4-5 hüvelyknyi lánggal sziszegett fel, aztán a világ megremegett az ajtól, ahogy felcsapott egy másik lángnyelv, 2-szer olyan hosszú, mint az ágyú csöve, amit azonnal el is nyelt a füstfelhő, miközben a löveg hátra rúgott. Sharp felmászott a fedélzetre, onnan pedig a fő árboc kosarába, mivel csak innen látta, hogy a füstfelhőn túl hol csapódnak be az ágyúgolyók. Egyenetlenül csapódtak be, néhány látszólag egy mérföldet is repült, mielőtt a komor tengerbe zuhant volna, míg mások csak 100 yardnyira a hajótól szaggatták szét a víz felszínét. Voltak olyan tűzérek a fedélzeten, akik azzal büszkélkedtek, hogy fél mérföldről képesek eltalálni egy úszó hordót, de a csatatitka, állította Chase, hogy az ellenség közelébe kerülj, és söpörd el ágyúgolyók viharával. Nem kell célozni, mondta Sharpnak. Én a hajót használom, hogy célra emeljem az ágyúkat. Az ellenség mellé szorítom a torkolatukat, és hagyom, hogy lemészárolják a kurafikat. Gyorsaság! 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 A csatákat a gyorsaság nyeri meg, Sharp. Akárcsak a gyalogságnál lesz mért rá, Sharp. A szárazföldi haderők összecsapnak, és leggyakrabban az az oldal győz, amelyik gyorsabb puskatüzet tud a másikra zúdítani. A katonák nem céloznak a puskájukkal, mert azok nagyon pontatlanok. A vállukhoz emelik a fegyvert, és lőnek, a lövedékek pedig egyetlen felhőben repülnek az ellenség felé. Ha elég golyót lősz ki, meggyengítheted az ellenfeledet. Ha 2 hajó egymás közelébe kerül, az győz, amelyik gyorsabban lő, így aztán Chase sürgette a tűzéreit, dicséretben részesítette a legfürgébbeket és hajszolta a lassabbakat. A hajó körül egész délelőtt reszketett a tenger az ágyuk morajától. Ritkuló lőporfüst felhő húzódott fel hosszan a hajó mögött, bizonyítékául annak, hogy bár idegesítően lassan, de haladnak előre felé. Sharp magával vitte a látcsövét a terebre, és kelet felé fordította abban a reményben, hogy megpillantja a szárazföldet, de csak egy felhőkkel borított, sötét árnyat látott. Állított a csövön, és a fel alá járkáló Malachi Braithwaite felé fordította. A titkár minden egyes alkalommal összerezzent, amikor egy-egy ágyú eldördült. Mit csináljon vajon Braithwaite-tel? Igazság szerint Sharp tudta, mit tegyen, de az problémát jelentett, hogyan tegye egy hajón, ahol több mint 700 ember zsúfolódott össze. Összecsukta a látcsövet, a zsebébe süllyesztette, és először mászott fel a főterebről a főderék vitorla feletti, jóval kisebb platformra, ahol aztán összekuporodott a fősudár vitorla alatt. E fölött, valahol az ég magasában még egy vitorla kapott helyet, a fő felső sudár, vagyis a Royal vitorla, habár nem olyan magasan, hogy a matrózok nem ásszanak fel rá, mivel a Royal keresztrút felett is volt egy őrposzt. Sharp elégedetten rágta a bagót, miközben nyugat felé bámult. A fedélzet kicsinek tűnt innen, aprónak és keskenynek. A levegő viszont friss volt, mivel a hajó bűze és a lőporfüst záptojás szaga nem jutott fel idáig. A magas árboc megremegett, amikor két ágyú egyszerre dördült el. A szeszélyes szél elsodorta a füstfelhőt, és Sharp látta, hogy a tenger őrülten fodrozódik a lövegek okozta légnyomástól. A szárazföldi tűzérség előtt ugyanezt történt a fűvel, eltekintve attól, hogy a fű megperzselődött, és néha meg is gyulladt. A tenger megnyugodott, a füst pedig osztadozni kezdett.
Vitorla!
Ordította a Sharp feletti tengerész a fedélzet felé. Olyan hirtelen és olyan hangosan kiáltott fel, hogy Sharp ijedten felugrott.
Vitorla balra, előttünk!
Sharp nyugat felé fordította a látcsövét, de nem látott mást, csak a ködös láthatárt, ahol az ég találkozott a tengerrel.
Mit lát?
Kiáltott föl Haskell, az első tiszt egy szócsövön át.
Royal és sudár vitorlák, üvöltötte a matróz. Ugyanolyan irányba haladnak, mint mi, uram!
Az ágyúzást abba hagyták, mivel Chase-nek most más miatt kellett aggódnia. Az ágyú nyílásokat lezárták, a lövegeket szorosan lekötözték, miközben fél tucat ember rohant fel a csarnokokra, hogy csatlakozzon az őrséghez. Sharp még a lát csöve segítségével sem látott semmit a nyugati horizonton. Büszke volt az éles látására, de a tenger másfajta látást követelt, mintha a száraz földön keresni az ellenséget. Jobbra-balra pásztázott a látcsővel, de még mindig nem találta az ismeretlen hajót, aztán egy apró piszokfoltot vett észre a fehér láthatáron, aztán el is vesztette. Állította lencsén, és ismét megpillantotta a hajót. Nem volt más, csak egy elmosódott folt, de felette a tengerész távcső nélkül is látta, és még a vitorlákat is meg tudta különböztetni egymástól. Egy férfi telepedett le Sharp mellé.
Francia! Szólalt meg.
Sharp felismerte John Hopper fedélzetmestert, a kapitány csónakjának tagba szakadt parancsnokát.
Ilyen messziről meg tudja mondani? Kérdezte Sharp.
Látszik a vitorláin, uram, mondta maga biztosan Hopper. Nem lehet eltéveszteni.
Mi az, Hopper?
Húzta fel magát az ingújra vetkőzött fedetlen fejű Chase.
Akár ő is lehet, uram, felelte Hopper. Francia, az biztos.
Átkozott szél, mondta Chase. Szabad, Sharp?
Nyújtotta a kezét a látcsóért, majd nyugat felé fordította azt.
A fenébe is, Hopper. Igaza van.
Ki vette észre?
Pearson, uram.
Triplázzák meg a rumadagját, parancsolta Chase, aztán összecsukta a látcsövet, visszaadta a gazdájának, és úgy csúszott vissza a fedélzetre, hogy annak láttán Sharpot elöntötte a rémület.
Csónakokat! Kiáltotta Chase a tat fedélzet felé rohanva. Csónakokat!
Hopper követte a kapitányt, Sharp pedig figyelte, ahogy a csónakokat leengedik a hajó mellé, és az evezősök beszállnak. Vontatni kezdték a hajót, de nem nyugatnak, az ismeretlen vitorlás felé, hanem éjszaknak, hogy a másik hajó elé vágjanak. A tengerészek egész délután eveztek, folyt róluk a verejték, és addig küzdöttek az evezőkkel, míg a karjaikat átjárta a fájdalom. A püsszell oldaláinál apró fodrok jelezték, hogy haladnak, de nem elég gyorsan. Sharp számára úgy tűnt, hogy nem közelednek a távoli vitorlák felé. A könnyű szellő, ami korábban elűzte a hőséget, mostara teljesen elhalt, így a vitorlák ernyetten lógtak, a hajó pedig különös csendbe burkolózott. A leghangosabb zaj a tisztek lépteinek dobogása volt a tatfedélzeten, és a tengerészek kiáltásai, hogy a fáradt evezősöket biztatták, na meg a kormánykerék nyikorgása, amint jobbra-balra mozgott. Lady Grace bukkant fel a tatfedélzeten a szobalánya kíséretében. Napernyőt tartott maga fölé, és nyugat felé nézett. Chase kapitány azt állította, hogy az ismeretlen hajót már a tatfedélzetről is látni lehet, de a hölgy látcsővel sem látott semmit.
Valószínűleg nem láttak meg minket, tűnődött Chase.
Miért nem? Kérdezte a nő.
A vitorláink a felhők alatt vannak, intett a kapitány az afrikai partok felett tornyosuló felhők felé, és kis szerencsével a vásznaink beleolvadtak a láthatárba.
Gondolja, hogy a Revenant?
Nem tudom, milédi. Talán csak egy semleges kereskedelmi hajó.
Chase próbált közömbös hangon beszélni, de az izgatottsága nyilvánvalóvá tette, hogy úgy véli, a távoli hajó valóban a Revenant.
Braithwaite a TAT felépítmény egyik fedélzeti nyílásánál állt, és figyelte, hogy Sharp csatlakozik-e ő lédiségéhez, ám a zászlós nem mozdult. Kelet felé nézett, és a feltámadó szél első jeleit látta, ahogy a víz fodrozódni kezd. A fodrok hosszú hullámokká erősödtek, de makacsul távol maradtak a püszeltől, aztán úgy tűnt összegyűlnek, és a tenger felszíne mozgolódni kezdett. A vitorlák pedig egyszer csak megdagadtak, a kötelek recsegtek, és a vontató kötél a vízbe merült.
Ez a parti szél, szólalt meg Chase, és éppen idejében.
A kormányoshoz sétált, aki végre érezte a kormány lapátra nehezedő erőt.
Érzi? Igen, uram!
A kormányos kiköpött egy adag dohánylevelet nagy réz köpőcsészébe.
Habár nem túl erősen tette hozzá, nem jobban, mintha egy idős hölgy fújná a vitorlákat, uram.
A szél változóan fújt, a vitorlák időnként csapkodtak, majd ismét lustán lógtak. Chase a tengert nézte.
Hozzák vissza a csónakokat, Mr. Haskell. Igenis, uram.
Egy kupica rumot az evezősöknek.
Igenis, uram, mondta rosszalóan Haskell, mivel úgy gondolta, Chase elkényezteti az embereit. Dupla adag rumot az evezősöknek, vágta rá Chase, hogy még jobban felingerelje Haskellt. Szelet a vitorláinkba és halált a franciákra.
Fellelkesítette a meggyőződés, hogy rátalált a zsákmányára. Most már csak be kell cserkésznie.
Az éjszaka elég közel kerülünk majd hozzájuk ahhoz, hogy eléjük vághassunk, mondta az első tisztnek. Vonjanak fel minden hüvelyknyi vásznat. Semmi fényt nem gyújthatnak a fedélzeten. Nedvesítsék meg a vitorlákat.
Egy vászon tömlőt kapcsoltak az egyik szivattyúhoz, és tengervízzel locsolták meg a vitorlákat. Chase elmagyarázta Sharpnak, miszerint a nedves vitorlák jobban képesek befogni a szelet, mint a szárazak, és valóban úgy tűnt, hogy a nedves vászon jobban működik. A hajó láthatóan mozgott, habár az alsó fedélközöknél, ahol a lőporfüst lebegett, nem mozdult a levegő. A szél alkonyatkor felerősödött, és a püszel ismét oldalra dőlt. Az éjszaka leszálltával a tisztek körbejárták a hajót, megbizonyosodva arról, hogy a tájolóház halovány vörös, üveges lámpásán kívül sehol sem égnek a lámpák. Néhány fokkal nyugatnak fordultak abban a reményben, hogy közelebb kerülhetnek a távoli hajóhoz. A szél tovább erősödött, így már hallani lehetett, ahogy víz áramlik a hajó fekete-sárga oldala mellett. Sharp elaludt, majd felébredt, aztán ismét elaludt. Senki sem zavarta meg az álmát. Már hajnal előtt ébren volt, és a hajó legtöbb tisztjét a TAT fedélzeten találta, még azokat is, akiknek aludniuk kellett volna.
Már azelőtt látni fog minket, mielőtt mi észrevehetnénk őt, mondta Chase. A felkelő nap kirajzolja a püszel felső vitorláit a horizonton, és néhány pillanatig elgondolkodott azon, hogy felküldi a szolgálaton kívüli őrséget, hogy segítsenek bevonni a fővitorlák feletti vásznakat, de aztán úgy vélte, ha lelassulnak, az súlyosabb következményekkel járna, így aztán fennhagyta a vitorlákat. A legélesebb szemű matrózok mind a csarnokokon voltak. Ha szerencsénk van, mondta bizalmasan Sharpnak, alkonyatkor elkaphatjuk.
Ilyen hamar?
Ha szerencsénk van, ismételte meg a kapitány, majd kinyúlt, és megkopogtatta a hajókorlátot.
A keleti jégbolt most szürke volt, és felhők csíkozták, ám a szürkeségbe hamarosan rózsaszín vegyült, mint mikor egy vörös kabátos zubbonyából kimossa a festéket az eső, és a vízcseppek végig folynak az egyenruha nadrágján. A hajó a tengeren bukdácsolt, fehér nyomdok vizet hagyva maga után, A rózsaszín pirossá, aztán mélyvörössé változott, mintha egy kohó izzott volna Afrika felett.
Mostanra már észrevettek minket, jelentette be Chase, és egy szócsövet vett le a melvédről. Tartsátok nyitva a szemeteket, kiáltott fel az őröknek, aztán megrezzent az arca. Ez teljesen felesleges volt, rotta meg önmagát, aztán, hogy helyrehozza a hibát, ismét felemelte a szócsövet, és egy heti rumadagot ígért annak, aki először veszi észre az ellenséget.
Az illető kiérdemli, hogy holt részeg legyen, tette hozzá a kapitány.
A keleti horizont fénybe borult, és túlságosan is vakítóvá vált ahhoz, hogy figyelhessék, míg a napkorong legalább egy hüvelyknyit a láthatár fölé nem emelkedik, az éjszaka elenyészett, a tenger csupaszon terült el a ragyogó égbolt alatt, és a püsszel egyedül volt. A távoli hajó eltűnt.
Llewellyn kapitány dühös volt. A hajón mindenki bosszankodott. A másik hajó eltűnése ólomsúlyként nehezedett a püsszel legénységének moráljára, állandóan apró hibákat követtek el, a tiszt helyettesek kötelekkel csapkodták az embereiket, a tisztek acsarogtak, a legénység morózussá vált, de Llewellyn kapitány láthatóan dühöngött. Mielőtt a hajó elhagyta volna Angliát, bepakoltatott egy ládagránátot.
Francia készítésűek, magyarázta Sharpnak. Szóval fogalmam sincs, mi van bennük. Természetesen lőpor és valami fluminát. Üvegből készültek. Meggyújtja, eldobja és imádkozik, hogy megöljön valakit. Ördögi eszközök, bizony, ördögiek.
Ám a gránátok eltűntek. A legalsó fedél közben kellett volna lenniük, az előső fegyverraktárban, de Llewellyn egyik hadnagya és két őrmestere nem találta őket. Sharp számára a gránátok eltűnése csak egy újabb jele volt a püsszelt, sújtó balszerencsének, ami megfertőzte az egész napot, de Llewellyn úgy vélte, az ügy sokkal komolyabb.
Valam idióta, a raktérbe vitte őket. Még a Viperről hoztuk el, amikor azt felgyújtották. Ők az Attigarról zsákmányolták, és a kapitányuk nem akarta megtartani őket. Úgy gondolta, túl veszélyesek. Ha Chase a raktérben talál rájuk, akkor keresztre feszített, és nem is hibáztatom érte. A fegyver raktárban a helyük.
Egy tucat tengerészből kutatócsapatot szerveztek, Sharp pedig csatlakozott hozzájuk a patkányok járt a raktérben, ahol olyan szag terjengett, mintha a hajó minden bűze összesűrűsödött volna. Sharpnak nem kellett volna ott lennie, Llewellyn nem kérte tőle, hogy segítsen, de ő szeretett volna valami hasznosat csinálni. Inkább, mint hogy a fedélzeten legyen és el kelljen viselnie a hajnalóta uralkodó kedvetlen, kiábrándult hangulatot. 3 órába került, de végül az egyik őrmester megtalálta a gránátokat egy ládában, melynek tetejére a 2-szer sült szót írták.
Isten tudja, mi minden lehet a fegyverraktárakban, jegyezte meg Llewellyn szarkasztikusan. Lehet, hogy tele vannak sózott hússal. Az a rohadék Cooper.
Cooper volt a hajó pénztárosa, aki az ellátmányért felelős. Nem volt tiszt, de általában úgy bántak vele, és mindenki utálta.
Ez a pénztárosok sorsa, mondta Llewellyn Sharpnak, hogy utálják őket. Isten ezért teremtette őket. Állítólag az a dolguk, hogy beszerezzék a felszerelést, de ez csak ritkán sikerül nekik, és ha meg is teszik, akkor azoknak rossz a mérete, a színe vagy az alakja.
A hajópénztárosok a hadsereg ellátó tisztjeihez hasonlóan a saját zsebükre kereskedtek, és híresen megvesztegethetőek voltak.
Cooper alig, hanem elrejtette őket, tűnődött Llewellyn. Azt hitte, eladhatja valami tudatlan vadembernek a hülye.
Miután így elátkozta a pénztárost, a Wellesley elővette az egyik gránátot a dobozból, és oda nyújtotta Sharpnak.
Fém darabokkal töltötték meg, látja? Úgy szóródik szét, mint a kartács.
Sharp még sosem fogott a kezében gránátot. A brit gyártmányú darabokat már rég nem használták, mivel hatástalanok voltak. Ezek leginkább úgy néztek ki, mint a tűzérségi gránátok kicsinyített másolatai, és a puska cső torkolatából egy tálszerű szerelékkel lehetett kilőni. Ez a francia fegyver viszont sötétzöld üvegből készült, a raktérben kevés volt a fény, ezért az egyik tengerészeti lámpa elé tartotta a nagy adag pudingnak megfelelő méretű gránátot, így láthatta, hogy az üveggömb belsejét fém szilánkokkal tömték tele. A gránát oldalából egy gyutacs nyúlt elő, melyet viaszgyűrűvel pecsételtek le.
meggyújtja a gyutacsot, magyarázta Llewellyn, eldobja az átkozott holmit, és gondolom, az üveg összetörik, amikor földet ér. A gyutacs belobbantja a lőport, és egy franciának befellegzett. Komor arccal pillantott az üveggömbre. Remélem. Visszavette a gránátot, és úgy dédelgette akár egy kisbabát. Kíváncsi vagyok, Chase kapitány, hagyja-e, hogy kipróbáljuk az egyiket. Ha esetleg az embereim készenlétben állnának néhány vizes vödörrel, összekoszolná ezt a szép, tiszta fedélzetet? Kérdezte Sharp. Gondolom nem engedi, szomorkodott Llewellyn. Ha azonban eljön a csata ideje, adok néhányat a fiaimnak az árbóc kosárba, onnan átdobálhatják az ellenség fedélzetére. Biztosan jók valamire.
Dobjuk ki őket a fedélzetről, javasolta Sharp.
Egek, dehogy! Nem akarom bántani a halakat, Sharp.
Llewellyn nagyon megkönnyebbült, hogy rábukkantak az értékes gránátokra, és elvitette őket az előső fegyverraktárba. Sharp követte a tengerészeket a létrán a vízszint alatti legalsó fedélközbe. Itt csak nem ugyanolyan sötét volt, mint a raktérben. A tengerészek előre siettek, míg Sharp a tat felé ment tovább. Fel akart menni Chase étkezőjébe ebédelni, de nem használhatta a felfelé vezető kabin lejáratot, mivel egy fakó, fekete kabátot viselő ember mászott le ügyetlenül a létrán. Sharp ösztönösen megállt és várakozott, aztán látta, hogy Malachi Braithwaite tereszkedik lefelé óvatosan a létrefokokon. Sharp gyorsan hátralépett a hajó orvos vörösre festett kabinjába, ahol egy asztal várakozott a sebesültekre. Innen figyelte, ahogy Braithwaite levesz egy lámpát a kabin lejárat melletti kampóról. A titkár egy tapló dobozzal ügyetlenkedett, ráfújt a megperzselt vászondarabra, hogy lángra lobbantsa, és meggyújtotta az olajlámpást. A lámpát a fedélzet padlójára tette, majd mormogott, amikor felemelte a raktér hátsó csapóajtaját, és előtört a fenékvíz és a rothadás szaga. Braithwaite megborzongott, aztán összeszedte magát, felvette a lámpást, és leereszkedett a hajó mélyébe. Sharp követte. Vannak pillanatok az életben, gondolta, amikor a sors az ember kezére játszik. Ilyen volt az a pillanat, amikor megismerte Hex Wheeler mestert, és csatlakozott a hadsereghez, amikor Ossiánál a tábornok leesett a lováról, és most, amikor Braithwaite egyedül van a raktérben. Sharp odaállt a lejárat mellé, és figyelte, hogy Braithwaite lámpája ide-oda mozog, miközben a titkár lemászik a létrán, aztán elindul a tat felé, ahol a tisztek személyes holmiát tárolták. Sharp lemászott a létrára, és óvatosan becsukta maga mögött a csapóajtót. Lassan lépkedett lefelé, habár a zajt, amit a csizmái keltettek a létrafokokon, elnyomta a hatalmas fenyőárbócok ropogása. Az árbócok áttörték az összes fedélzetet, és egyenesen a szilfa gerincbe ágyazták őket. A hajlongó árbócok hangja felerősödött a raktérben, ahol ráadásul a hajó hat szivattyújának kattogása, a tengerzaja és a csapokon mozgó kormánylapát nyikorgása is visszhangzott. A raktér tat felüli részét a hajó elejétől jókora vizes és ecetes hordók választották el, melyek a hajó fenéktől a plafongerendákig 12 láb magassal sorakoztak a palánkozat mentén. A gerendákat hatalmas tölgy oszlopok támasztották alá, és az imbolygó lámpafényben a raktér úgy nézett ki, akár egy ódon, füsttől sötét templom. Braithwaite átvágott a tölgyfa oszlopok között, felmászott a hajó enyhén emelkedő törzsén, tovább a raktér leghátsó részébe, ahol polcok tömege fogta körül pajsként a nők odújának nevezett szűk térséget. A hely arról kapta a nevét, hogy csata esetén ez volt a hajó legbiztonságosabb része. Semmi értékeset nem tároltak itt, csupán a tisztek felesleges podgyászát, de Lord William olyan sok csomagot hozott magával a püszerre, hogy azokból is itt helyeztek el néhányat. Sharp átható szagú, sózott marhahússal teli ládák árnyékából figyelte, ahogy a titkár felmászik egy rövid létrán, és ügyetlenül levesz egy bőrdobozt a legfelső polcról. Elővett egy kulcsot a zsebéből, és kinyitotta a dobozt, amiről kiderült, hogy tele van papírokkal. Semmi olyan, amit egy enyves kezű matróz elemelne, gondolta Sharp, habár kétségesen volt afelől, hogy néhányuk már feltörte a doboz zárját a zsákmány reményében. Braithwaite átforgatta a papírokat, és meglelte, amit keresett. Visszazárta a dobozt, felmászott a létrán, és esetlenül próbálta visszalökni a csomagot a faléc mögé, ami a polcon elhelyezett tárgyakat óvta attól, hogy viharban leessenek. A titkár mormogott magában, de Sharpnak sikerült elkapni a néhány szót. Én Oxfordban végeztem, nem vagyok rabszolga. Várhatott volna, amíg Angliába érünk. Megvannak, a fene essen beléd. A doboz végül a helyére került, Braithwaite pedig lemászott a létráról, zsebrevágta a papírlapot, fogta a lámpáját, aztán visszaindult a kereszt árbóc melletti létra és a lezárt fedélzeti nyílás felé. Nem vette észre Sharpot. Azt hitte, egyedül van a raktérben, míg egy kéz hirtelen meg nem ragadta a galériát. Hello, Oxfordi! Szólalt meg Sharp.
Jézusom!
Káromkodott Braithwaite, és megborzongott. Sharp kivette a lámpást a titkár elerőtlenedő kezéből, és egy láda tetejére tette, majd megfordította Braithwaite-et, és olyan erővel lökte meg, hogy a titkár a padlódeszkákra zuhant. Érdekes beszélgetést folytattam ő lédiségével a minap, mondta Sharp. Úgy tűnik, zsarolod őt.
Ez nevetséges, Sharp, nevetséges!
Braithwaite hátrálni kezdett egészen addig, míg már nem tudott hova menekülni, akkor aztán leült, egy vizes hordónak támasztotta a hátát, és porolgatni kezdte a nadrágját és a kabátját. Zsarolást is tanítanak Oxfordban? Kérdezte Sharp. Azt hittem, csak olyan haszna vehetetlen dolgokat tanítottak neked, mint a latin és a görög, de tévedtem, ugye? Talán zsarolásból és betörésből is tartanak előadásokat? Sőt, lehet, hogy még zsebmetszésből is.
Nem tudom, miről beszél.
Tudod, miről beszélek, Braithwaite, mondta Sharp. Felemelte a lámpást, és lassan a rémült titkár felé sétált. Megzsaroltad Lady Grace-t. Az ékszereit akarod, ugye? És talán még többet is? Az ágyadba akarod vinni, igaz? Oda szeretnél kerülni, ahova én, Braithwaite. Braithwaite szemei elkerekedtek. Megijedt, de nem volt olyan ostoba, hogy ne fogta volna fel Sharp szavainak értelmét. Sharp bevallotta a házasságtörést, ami azt jelentette, hogy Braithwaite-nek halnia kell. Sharp nem hagyhatta, hogy a titkár életben maradjon, és bárkinek is beszélhessen.
Csak egy memorandumért jöttem, ez minden. A titkár látszólag pánikba esve össze-vissza beszél. Csak ezért a papírért jöttem. Csak egy memorandum, Sharp, Lord William beszámolójához. Hadd mutassam meg!
Nyúlt a zsebébe, de amit elővett, az nem a memorandum volt, hanem egy kis pisztoly. Az a fajta fegyver, amit a pénzes erszényben vagy a zsebben lehetett hordani a rablók és az orgyilkosok ellen. Braithwaite reszkető kézzel feszítette hátra a kakast.
Ezt azóta hordom magamnál, mióta megfenyegetett Sharp.
A hangja hirtelen sokkal magabiztosabbá vált, ahogy felemelte a pisztolyt. Sharp ledobta a lámpást. A lámpa a fedélzett deszkáin koppant, a fény megreszketett, az üveg összetört, és hirtelen sötét lett. Sharp oldalra vetette magát, félig meddig várta a pisztoly dörrenését, de Braithwaite elég higgadt maradt ahhoz, hogy ne húzza meg a ravaszt.